Köszöntök mindenkit! A HTR Rádió Felszerzési Szakosztály, a Kábel TV Szakosztály, illetve a Média Group vezetősége és kapcsága nevében mind itt a helyszínen és mind online-ban. Itt a mostani előadásunkat az interneten keresztül is tudják nyomon követni. Mai előadásunkon, tulajdonképpen és mai rendezvényünkön az RTL800-as technológia és a Kábel TV technológia egymásra hatása, ezek a zavarásának a kitöbölésére e-planning alapul, illetve hát erre térnénk ki. Éppen amiatt, mert hogy a technológia fejlődésével több olyan rendszer is működtetnek, amely tulajdonképpen egymásra hatnak, és egyrészt az, hogy a rendszereknek az üzembiztos működése biztosítása érdekében, másikat pedig, hogy az egyes rendszerek egymásra hatásának a kiküzdelés érdekében a spektrum gazdálkodási munkacsoport az RTL800 és a Kábel TV szolgáltatók bevonásával tulajdonképpen egy eljárásrendet dolgoztak ki ezen zavarok küzdelésére és megelőzésére. És azért, hogy ezt megismerjük, azért felkértük Dr. Fion Károly urat, hogy erről tartson egy részletes tájékoztatást. Ezt követően terveink szerint azt a pozosát szót fog hozzászólni a témához, és utána pedig lehetőséget biztosítunk a teremben jelenlévőknek, hogy észrevételeket kérdéseket tegyék fel. Még mielőtt elkezdődne az előadás, mert eléggé éveleje van, kérem engedjék meg, hogy a kapság és a vezetőség nevében mindenkinek boldog új évet kívánja. És akkor átadnám a szót.
Köszönöm szépen. Tiszteletben köszöntelek titeket, nagyon örülök, hogy ilyen szépszámban megjelentek az előadásomon. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, Fiala Károly vagyok. Most a Minta Spectrum Advice tanácsadó cég ügyvezetője vagyok jelen. Az eljárásnak kidolgozás idején a 7 spektrum gazdálkodási munkacsoport vezetőjeként vettem részt az eljárásnak kidolgozásában. Előadásom a következő fő részekről fog állni, összesen 6 szakaszolottam az előadásom témáját. Először bevezetésképpen néhány szót szólok a hétről, tehát a hétközési érdekegyeztető tanácsról. Ezt követően az ügy előzményeit fogom ismertetni. Ezután az EMC kérdéseket fogom tárgyalni a vonatkozó szabványok beidézésével. Ezután pedig a szabályozási alapelveket, amelyeket az NMHH-val egyeztetve rögzítettünk. Az ötös fejezet tulajdonképpen az az eljárásrend részletes ismertetése, és végül konklúziókkal zárom az előadásomat. Tehát bevezetésképpen néhány szó a hétről. A hétközési érdekegyeztető tanács 2002-ben alakult, a legnagyobb, legjelentősebb elektronikus hétközési szolgáltatók, amelyek között mind mobil, mind vezetékes, mind integrált, mind kábeltévé szolgáltatók vannak részvételével. A hét tagjai a két kábeltövetség, az MPERT és az MKHS, valamint az Óbudai Egyetem is. Tavaly évben örvendetes módon bővült a hét tagrészszáma. 2015. október 13. taggyűlési határozat alapján 3 új tag nyert felvételt a hétbe, az MVM ZRT, a TAR Kft. És a Euroképu Kft. A hétnek jelenleg összesen 13 tagja van. A hétnek az egyetem munkacsoportja, a spektrum gazdálkodási munkacsoport, amely a hét 12/2014-es tagülési határozat alapján jött létre. 2015. január 21-én volt az alakuló ülésünk, de ezt az alakuló ülést úgy kell érteni, hogy mi már csak az 5 éve korábban együtt dolgoztunk az IVS átközési tagozat spektrum gazdálkodási munkacsoportjaként. 2009. december 17-e óta, tehát több mint 6 éves múltán mögöttünk. Jelenleg is spektrum gazdálkodási munkacsoport tagok a 3 mobil szolgáltató, a Magyar Telekom, a Telenor, a Vodafone, az Antenna Hungária és az Invitel, tehát azt lehet mondani a legjelentősebb frekvencia felhasználó tagjai a munkacsoportnak. Az ügy előzményéről a 7 spektrum gazdálkodási munkacsoport ugyanúgy, mint a 2012-es rádiótávközlési világértekezlet előtt, a VRC 15 előtt is összeállított egy szakmai anyagot. A A rádiótávközlési világértékletet két legfontosabb napirendi pontjával kapcsolatban, az 1-1 és az 1-2 napirendi pontjával kapcsolatban. Az 1-2 napirendi pont az a 700 MHz-es digitális adatik kettősáv kérdésével foglalkozott, és ennek során a KTV szolgáltatók részéről felmerült az igény, hogy vizsgálni kellene mind a 700, mind a 800 MHz-es sávokban az LTE és a KTV hálózatok együttélési, együttműködési feltételeit, lehetőségét. Ez bekerült a mi javaslatunkban, mert az NMH-nak megküldtünk, és ennek alapján kezdtünk el ülésezni ebben a témakörben. A KBLTV követségekkel kibővítettük a hét spektrumgazdálkodási munkacsoportját, és három alkalommal az elmúlt év február 24-én, április 23-án és június 5-én ülésezünk a témában. Nagyon élénk szakmai viták voltak, és ennek kompromisszumos eredményeként megalkottunk egy önkéntes szabályozásnak minősülő eljárásrendet, amelynek ugye az a célja, hogy az LTE-800-as bázisállomásoktól esetlegesen megkövetkező kábelhálózati zavarokat meg lehessen előzni, meg lehessen tenni a szükséges műszaki lépéseket a kábel-TV szolgáltatók részéről. Az előzményekhez tartozik még, ez már elég ismert, azt hiszem a 800 MHz-es sávban a csatornaterve. A 2009-es RTT 03-as határozat egyes mellékletét adja meg a 800 MHz-es digitális hozadék sávnak a fenderált CET csatornatervét. Ami érdekesség ennek a csatornatervnek, hogy az apríl sáv az a felső duplex sávében van. Tehát a mobil állomások a szokásoktól teljesen eltérően a felső sávrészben adnak, az LTE bázisállomások pedig az alsó sávrészben. Meglehetősen kicsi a duplex elválasztó sáv, mindössze 11 MHz, és hát csak 1 MHz jutott arra, hogy elválasztjuk a LTE mobil hálózatot az DVB-T hálózattól. Ugye a magyar szabályozás is természetesen átvette a STEP szabályozást, és most már az NFFR-re hivatkozott, hiszen november 28-ig óta van hatályban. Ugye a három fellépett 4-3 pontja is ezt a csatorna tervet rögzíti. Ami a sáv használatát illeti, ugye a Nemfolgári Légi Rádió Navigációs Szolgálat 2013. július 31-én szűnt meg a sávban, az Antenna Hungária pedig a digitális átállási keresztény hajtásával 2013. november 28-án teljesen megszüntette mind az analóg, mind a digitális műsorszólást ebben a sávban. Ugyanakkor a KBTV hálózatokban, mint egy 350 településen, ugye tavaly februári adat, megmaradt a sáv használata analóg műsor terjesztésre, és ebből adódnak aztán a problémák. Egyébként ez egy külön érdekesség, hogy még a vonatkozó szakirodalom szinte kivétel nélkül azzal foglalkozik, hogy az LTE 800-as készülékek milyen zavar tudnak okozni a set-top-box doboznak például, tehát a mobil készülék zavartatásával foglalkoznak, addig Magyarországon úgy tűnik, hogy a LTE bázisállomás által okozott letöltés irányú zavar minősülő jelentősebb problémának. Egyébként az is szerepet játszhatott, hogy az LTE mobil készülékek penetrációja még nem olyan jelentős mértékű. De egyébként azt lehet mondani most már több mint egy év tapasztalattal, hogy jóval kevesebb eset fordul elő, mint amennyit előzetesen, mondjuk főleg a KBT-t vártak. Összesen 13 szerepüléssel tudok mai napig, ahol szavaztatások eléptek, de ezeknek a településeknek az övében is megoldódott a probléma, a többnyire azzal, hogy az érintett csatornák, tévécsatornák, analóg tévé szolgáltatása, ezek használata megszűnt. Itt látható egyébként, hogy hogy lapolódik át a kétféle frekvencia használat. Ugye hivatkozok az NMH-nak a szeptember 29-i sikeresen és eredményesen lezárt szélesávú pályázatára. Az inkubert mobil szolgáltatók frekvencia használati jogosultságot szereztek a 800 MHz-es sávban is, és 2014. október óta folyamatosan helyezik üzembe LTE 800 bázisállomásaikat. Ugye jelenleg már sok száz bázisállomás működik szerte az országban, gyakorlatilag egy országos lefedettség megvalósult az LTE 800-as technológiával. Ugye a három mobil szolgáltató 10 megahertzes duplex frekvenciafokokat kapott, a Vodafone helyezkedik el legalul, ugye a C-Volkot nyerte el a Telekom középen, a Telenor legfelül. Ugye ez a frekvencia felhasználás, mobil frekvencia felhasználás teljesen átlapolódik a kábel-TV szolgáltatók frekvencia felhasználásával. Ők ugye a C61-69-es csatornákat használják ezen a sávban. Ugye tulajdonképpen a C65-ös csatorna kivételével, ami egy jelenleg gyakorlatilag üres spektrumban lehetődik át, a C61-64 csatornán, illetve a C65-69-es csatornán léphetnek fel a szavaztatások, ahol a mobil szolgáltatók frekvencia blokkjai és a CCS szabályú TV csatornák gyakorlatilag teljesen átlapolódnak. Tehát fennáll az esély annak, hogy azon a csatornás sávon belüli zavarok léphetnek fel, és ez néhány esetben bizony elő is fordul. Ugye a bázis állomások, ahogy az előbb említettem, az alsó dupes sávékben vannak, tehát a C61-64-es csatornák érintettek. Ezeken a C61-64-es TV csatornákon okozhatnak zavart az RG800-es bázis állomások. Különösen a kábel TV hálózatok zavarfűrése, ez a bizonyos immunity level nem megfelelő, és a bázis állomások túl közel helyezkednek el a kábel TV hálózathoz. Itt ez a DIA azt nem érteti, hogy tulajdonképpen milyen értékes ez a sávon mobil szolgáltatók szempontjából. Ugye ezen a 2014-es frekvencia pályázaton ugye az AV és a C frekvencia csomagokban jött meg a 800 MHz-es 5 MHz-ként kiosztott duplex frekvencia blokkok. Mindegyik szolgáltató két darab ilyen 5 MHz-es duplex blokkot nyert el. És nagyon jelentős összeget fizetett a három szolgáltató, a három inkubent szolgáltató az ABC blokkokért. Összesen mintegy 92 milliárd forintot. Ilyen nem a teljes bevétel az NMHH-nak, mert külön van még az 1800 MHz-es sárnak a bevételé, de azokat most nem érintem. Az én szakmai becslésem szerint ennek a 92 milliárd forintnak legalább a 80%-át képezi a 800 MHz-es blokkoknak az értéke. Tehát az én becslésem szerint ez kb. 74 milliárd forint, amit a mobil szolgáltatók összesen kiadtak a 800 MHz-es frekvencia blokkok jogosultságáért, frekvencia használati jogosultságáért. És van még egy nagyon komoly pénzügyi teher is a mobil szolgáltatókon, egy 800 MHz-es GDS sávú, 10 MHz-es duplex blokk sávdíja 1,8 milliárd forint évente. Tehát nagyon, nagyon jelentős pénzügyi terheket vállaltak a mobil szolgáltatók a 800 MHz-es sáv használatáért, és én azt hiszem, hogy jogos elvárás, hogy ezt a sávot lehetőleg minél kevesebb kötöttséggel használhassák. Persze bizonyos kötöttségek vannak, bizonyos kötelezettségek a hatósági szerződésekben rögzítettek, ezek elsősorban az ügyfél tájékoztatásra vonatkoznak, valamint arra, hogy a mobil szolgáltatóknak együtt kell működni mind a hatósággal, mind az érintett kábel TV szolgáltatókkal van az esetben halad zavarlék. Tulajdonképpen úgy is tekinthető az eljárás, mert hogy a mobil szolgáltatók kázi megfelelnek ennek a hatósági szerződésben rögzített követelményeknek. A harmadik fejezet, átérnék a EMC kérdésekre, és itt hivatkozom a vonatkozó szabványokra. Ugye az RTL mobil rendszer és a kábel TV rendszerek közötti kompatibilitási kérdésekben ezeket az EMC szabványokat kell alkalmazni. A legjelentősebb, a legjelentősebb táblázatokat beemeltem itt a diákban. A zavartűrés az egy nagyon fontos paraméter a berendezéseknek. Az a jellemző, ugye a berendezéseknek, hogy elektromágneses zavar fellépésekor nem jön létre működőképességi romlás. Most itt nagyon érdekes, ugye ez az NSEM 50083 kötőjeles szabvány, ez 2012-ben módosításra került, egyébként itt az LTE miatt. Bevezetésre került ez a harmadik sor, a 798-62 MHz-es sáv, és itt látható, hogy egy emelt térerősségi érték van megadva, 120 dB mikrovolt per méter. Az analóg kábel TV rendszerekre ebben a sávban ez a második sor érték a 106 dB mikrovolt per méteres érték vonatkozik. Tehát a digitális kábel TV rendszereknek nagyobb az a vakfűrése, és maga a szabvány is egyébként ajánlja, hogy ahol kábel TV hálózatok és rádiótávközlési hálózatok konkrétan RTL rendszer egyidejűleg léteznek, ott a kábel TV szolgáltatók csak digitálisan modulált jeleket alkalmazzanak a 790-862 MHz digitális utazéssel. A következő ábra, ez is nagyon fontos, ez a passzív berendezések árnyékolási hatékonyságának a határértékeit mutatja. Kiemeltem a 470-470 ezer MHz-es sávot. Itt látható, hogy az A-osztályú berendezéseknél 75 dB-s árnyékolási hatékonyság határérték van meghatározva. Na most az előző érték és ez a 75 dB úgy kapcsolódik, hogy gyakorlatilag passzív berendezésekre a 120 dB mikrovolt per méter az overszűrési határérték a 790-862 MHz-es sávban csak állatai berendezések használatával valósíthatók meg. Egyébként az avartatási problémák leginkább a légkábelek, hát adott esetben elég gyenge árnyékolási hatékonyságával kapcsolatosak. A következő ábra azt mutatja egy ilyen légkábeles megoldást. A háttérben, tehát ez a légkábel, kb. 2 méter a villamos vezetékek alatt, és láthatók a háthálózati bekötések. És a háttérben pedig látható, hogy az LTE bázisállomásnak az antennái. És ez viszonylag közel van a légkábelhez. Azt lehet mondani, hogy különösen vidéki és városi családi házas környezetben rendkívül elterjedt a légkábeles megoldás. Ugye különböző kábeltévi szolgáltatóknál más is más az arány, de ökölszabályként elmondható, hogy a légkábeles és a földkábeles kábeltévi hálózatok megoldásának százalékos aránya körülbelül 70-30 országosan. És ez pont az avartatási problémák szempontjából az egy elég komoly problémát jelent. A következőnél azt mondhatja, ez az NMHH-val egyeztetve, ezt önkapéterrel egyeztettem, hogy milyen eljárás van abban az esetben, hogy kábeltévi szolgáltató bejelent egy zavar. Ugye először is az NMHH ellenőrzi a zavar meglétét, tehát hogy az előfordulás helyszínén, tehát kicsállnak és megvizsgálják, hogy ténylegesen fennáll-e a zavar. Ez az első lépés. A második lépésben, amennyiben ez a külső eredetű, ez a zavar, akkor a jel forrását meghatározzák. A harmadik lépés az, hogy a kábel TV hálózat EMC paramétereit mérik, vagy itt egy az MSEN50083 kötőjel 8-as ajánlást veszik alapul, annak a 2013-as kiadását, és azt nézik, itt is kiemeltem ezt a sort, hogy a 30-ból 1000 MHz-es tartományban 3 méteres távolságban túlépje a kábel sugárzása a 27 dB mikrovolt per méter. Amennyiben túlépi, akkor a hatóság véleménye szerint akkor az alatt egyértelműen a kábel TV szolgáltatónak kell elhárítani, mert ez azt jelenti, hogy nem teljesíti azokat a követelményeket, amelyek a kábel hálózat zártságára vonatkoznak. Tehát tulajdonképpen a hatóság réseket keres a kábel hálózaton, ahol úgymond kifúj a hálózat, és ahol a térerősség érték egy bizonyos küszöbértéket meghalad. A tulajdonképpen az eddigieket és egy kicsit összefoglalva, hogy milyen ajánlat és nem ajánlat lépések vannak kábelhálózati zavaroknak a megelőzésére. Ugye az ajánlat lépések közé tartozik, hát ez a viszonylag egyszerűbbet kezdem, a szerelési hibák javítása. Itt kiderült a Kucz Józsi végzett ilyen méréseket a Győri Széchenyi Egyetemen, hogy bizony a szerelési hibák azok nagyon komoly problémákat okozhatnak. Tehát az első lépés az mindig ez, hogy a kábel hálózatban a szerelések mennyire jól lettek elvégezve. Ugye a következő a jobb árnyékolási hatékonyságú koaxiális és kábelek használata. Ugye vannak nagyon jó minőségű koaxiális kábelek, ahol nem elfelejtelen akár 90 dB-s árnyékolási hatékonyság elérhető, de ezek már nyilván jó minőségű drágább kábelek. Sajnos a légkábelek egy része nem tartozik ezek közé, tehát itt volna egy olyan igény a kábel TV szolgáltatók felé, lehetőleg upgrade-elítve a kábel hálózatukat, a légkábeles hálózatukat. A következő, hát ami biztos tuti megoldás, hogy légkábel helyett légkábel használnak. Ugye, amit látjuk egyelőre, az arány az nagyon a légkábel felé van elfogva. Másik úti megoldás koaxiális kábel cseréje optikára. Ugye az a digitális nemzetfejlesztési program végrehajtásával remélhetőleg egyre több lakáshoz fog elérni az optikai hálózat, tehát csökkenni fog ez a probléma. a KBTV szolgáltató azzal próbálkoztat, hogy analóg helyet digitális csatornát használ. Ugye a digitális csatornának a jelzőviszony igénye alacsony, addig analóg csatornának körülbelül 40 éves jelzőviszony szükséges, addig egy digitális KBTV csatornánál 64 QRS modulációnál ez a 21 dB. Ugye a digitális modulációnál is ajánlott az alacsonyabb szintű moduláció használatról, ugye minden magasabb a modulációnál zavarérzékenyebb a rendszer. Ugye az is egy lehetőség, hogy ezt a digitális hozadéksávot magasra zavarmérő képességű szolgáltatásokra, például IPTV-re használni. És hát tulajdonképpen a legegyszerűbb és azért teljesen megoldja a helyzetet, és az eddigi gyakorlatban is főleg erre került sor a csatorna leállítása vagy cseréje. Ami nem ajánlott, ami adott esetben a KBTV szolgáltató szempontjából jelentett egy megoldást, de ez a mobil szolgáltatónak nem feltétlenül jó, hogy mint az LTE bázisállomás erejének csökkentése. Ez ugye a zavarójel szintjét csökkenti, viszont csökkenti a mobil lefedettséget is, és az előfizetői panaszokhoz vezethet, tehát ez nem egy túl jó megoldás. Megoldás erre is volt példa, hogy a KBTV rendszer szintjének a növelése. Ez viszont azzal a veszélyen járhat, hogy a kábel TV rendszer kezdő zavarni a mobil rendszert. Egyébként az utóbbi tetek fejleménye alapján ilyen gyom is felmerült, hogy bizony vannak olyan esetek, amikor a kábel TV hálózat zavarja a mobil rendszer. Szabályozási alapelvek az NMHA-val egyeztetve. Tehát ezek nagyon fontosak. Ugye, ahogy már korábbi dián is mutattam, a 3 IQ-ben szolgáltató az kizárólagos frekvencia használati jogosultságot szerzett a 2014 4. évi szélesávú frekvencia pályázaton, a 800 MHz-es sáv 10 MHz-es blokkjaira jelentős pályázati díj, valamint hát szinte jelentős sávdi jelenében. Ugye a szabadtérre kisugároztató jelek vonatkozásában a kábel-TV szolgáltatók nem tekinthető jogszerű frekvencia felhasználóknak, ugye nekik arra van jogosultságuk, hogy kábelen vezessék a jelet. Ugye egy ideális világban vagy egy olyan rendszerben, ahol nagyon jó a rányíkolási hatékonyságot, tehát nem szépen ezek ilyen problémák, de hát sajnos nem ideális a világ. Úgyhogy, de ez minden esetre a mobil szolgáltatók és a KBTV szolgáltató pozícióját egy jogi szempontból rögzíti, hogy van egy jogszerű frekvencia felhasználás, és van egy olyan, amely KBTV szolgáltató, amely a működésének kvázi egy másodlagos terméke, hogy rádiófrekvenciás jelet is kisugároz. És hát itt egyértelmű, hogy amennyiben a KBTV hálózati berendezések nem felelnek meg a zavartűrési állítási hatékonyság előírásoknak, akkor a KBTV szolgáltatónak kell megoldani ezt a kérdést. Tehát úgy is lehet a két rendszer viszonyát jellemezni, mint egy rádiórendszer és egy nem rádiórendszer viszonyát. Ugye én megnéztem a polgári frekvencia gazdálkodási eljárásról szóló rendeletet, és tulajdonképpen az érdekes, hogy jogi értelemben zavartatásról ezen rendelet értelmében nem is lehet beszélni, hiszen az csak két rádiórendszer viszonyában értelmezhető. Például jól értelmezhető az LTE mobil rendszer és az EVBT rendszer viszonyában, ugye ahol szomszéd csatornán zavartatást lépett fel, az valóban egy jogi értelemben lett zavartatás. Tehát nem tagadom, hogy a KBTV előfizető szempontjából ez is egy zavartatás, hogyha mondjuk egy mobil hálózat zavarja, csak maga a jogi konstrukciója annak, hogy ez tulajdonképpen EMC kérdésnek tekintés, nem egy jogi értelmező zavartatásnak. Tehát összegezve fentiekből adódóan annak KBTV szolgáltatók rendszerei, tehát nem okozhatnak zavart az inkubens mobil szolgáltatók LT800 rendszereinek, ugye amikor jelzővágás van, akkor az ilyen esetekben nekik kell megszüntetniük az zavart. De ez az ötödik fejezet, ez ami már magát az eljárásrendet ismerteti részletesen. Ugye ez körülbelül fél éves munka van abban, hogy ezt az eljárásrendet kidolgoztuk, mert amikor február 21-én kezdtük el, és július 2-án zárult ez a hét szavazással. Ugye az első lépés az, hogy a KBTV szolgáltatók, a KBTV szövetségek létrehoztak egy adatbázist azokról a településekről, ahol van digitális hozadék sávban működő KBTV hálózat. Egyébként ez az adatbázis éppen most van folyamatban ennek a frissítése, mert van egy mozgás, ugye egyes szolgáltatók megszüntetik az analóg használatot, fekete használatot ebben a sávban, más szolgáltatók, viszont vannak olyan szolgáltatók, amik korábban nem kerültek bele ebbe a rendszerbe. Itt most volt egy ilyen szolgáltató, az aktív, egy kábel-tévi szolgáltató, tehát amiket viszont célszerű lenne bevonni a rendszerbe, tehát ezt az adatbázist rendszeresen frissíteni kell. Ugye ezt az adatbázist mindhárom úti szolgáltató műszaki kapcsolattartói megkapták. Ez volt a második lépés. A harmadik lépés, ezt betilosítottam, mert ez egy nagyon kritikus dolog volt. Tudnék, a kábel-tévi szolgáltatók igénye az volt, hogy a mobil szolgáltatók, hát ugye az első javaslat az volt, hogy 60 napra előremutatóan adjanak adatokat az RT8 fejlesztéseikről. Annak az érdekében, hogy a kábel-tévi szolgáltatók időben meg tudják tenni a szükséges műszaki lépéseket a zavar, esetleg a zavar elhárítására. Na most a mobil cégeknél elsősorban a marketing területeket borzasztó nehéz volt meggyőzni arról, hogy egyáltalán előremutatóan, bármilyen előremutatással is adjanak adatokat az RT800-as fejlesztéseikről. Tulajdonképpen csak az NMH-nak a közreműködésével lehetett ezt a problémát megoldani. Nyilván a mobil szolgáltatók egymásnak nem adnak információt a fejlesztéseikről, és ezért volt szükség arra, hogy az NMHH, mint egy adatagregátor, belépjen ebbe a képbe, és segítsen, hogy ez az eljárás megvalósulhasson. Egyébként a folyamat az, hogy minden héten a mobil szolgáltatók pénteki napon legkésőbb 23:59 percig önkéntes jelleggel megadják a hatodik hétre vonatkozó adataikat az RT800-as fejlesztéseikről a települések megadásával. Ugye ez a négyes pont, amiről beszéltem, hogy itt lép be az NMHH, mint független mediátor, és itt azért emeltem ki zöldel, mert nagyfokú segítőkészséget tapasztaltam az NMHH részéről ebben az ügyben, és valóban nélkülük ez emeltem volna létre. Tehát az NMHH, mint független mediátor heti rendszerességgel legkésőbb minden rákövetkező hét 23:59 percig agregálja a három mobil szolgáltató adatait, és agregált település listát ad a hatodik hétre előremutatóan a kábel-tévi szolgáltatóknak, de csak a saját működési területükre vonatkozóan az RT800-as fejlesztésekről. Tehát itt az NMHH egyrészt adatagregátor szerepetbe tölt, másrészt egy kínai falatbiztosítanak, hogy szolgáltatók között harmadrészt leválogatja az adatokat a kábel-tévi, egyes kábel-tévi szolgáltatók vonatkozásához, csak a saját működési területükre vonatkozóan kapcsolnak adatokat. Ugye ez egy nagyon fontos dolog, amit az ötös lépés ki is emel, hogy mobil szolgáltatók nem kaphatnak agregált település listát. És itt azt is rögzítettük, hogy kiminősül mobil szolgáltatónak ebben az ötös pontban. Ugye a hatos pont, az is nagyon fontos pont, a kábel-tévi szolgáltatók ugye megkapják az adatokat, előzetesen felmérik a kockázatokat és megteszik a szükséges lépéseket a zavarok megelőzése érdekében, ebbe azt is beleértve, hogy a zavartatással érintett csatornáig használatát megszüntetik. A hetes pont azt mondja, hogy amennyiben a megtett intézkedések ellenére mégis zavar lép fel, a kábel-tévi hálózatban, akkor a kábel-tévi műszaki kapcsolattartója felveti a közvetlen kapcsolatot a mobil szolgáltató kijelölt műszaki kapcsolattartóival, és próbálják tisztázni a kérdést. A kábel-tévi szolgáltatóktól az a visszajelzés, pont hogy van a kábel-tévi szövetséges vezetőitől, hogy jól működik ez a rendszer, segítőkészek a mobil kapcsolattartók, és megfelelő információkban látják el a kábel-tévi műszaki kapcsolattartókat. A nyolcas pontot megint betírósoztam, tehát ugye ez a pont megint egy olyan pont volt, ahol majdnem elbukott ez az egész dolog. Tudni, ez a kommunikációról szólt, és ugye a mai világban a kommunikációnak borzasztóan fontos szerepe van. Itt főleg mobil oldalról vetődött fel az az igény, hogy a kábel-tévi szolgáltatók azok jó hiszeműen kommunikálják az esetleges zavarokat az előfizetőik felé, persze mindkét irányban igaz ez. A lényeg az, hogy egymás üzleti érdekét ne rontsuk, tehát szakmai alapon konstruktívan oldjuk meg a zavartatási kérdést, de semmiféleképpen ne kommunikáljunk olyat, amelyet félnek üzleti károkat okozhatnak. Itt, ami borzasztóan hosszú vita ment, hogy mi legyen a szankció, ha valaki mégsem tartja be ezt a megállapodást. Hát erre vonatkozólag is nagy nehezen született egy olyan rendelkezés, hogy amennyiben valamelyik szolgáltató megsértett a rendelkezést, akkor 12 hétre felfüggesztése kerül ebben az eljárásrendben. Az, hogy mennyire megalapozott, hogy valóban megsértett a rendelkezést, vagy nem, arról egy háromtagú bizottság dönt. A bizottság elnöke a hét tiszteletbeli elnöke, aki most a Bölcsfér Imre, valamint az érintett kábeltévé és mobil szolgáltató egy képviselője. Tehát ez a kompromisszumon sikerült ezt megoldani. Teljesére azóta nem jöttek olyan jelzések, hogy ezt alkalmazni kellett volna. Végül a 9-es pont, ez főleg a kábeltévé szolgáltató szempontjából fontos, mert ahogy ez az egész dolog kiindult, az ott volt egy bizonyos félreértés szerintem a kábeltévé szolgáltató szempontjából, méghozzá az, hogy a csatornalista az része az általános szerződési feltételeknek. A hatóság egyértelműen rögzített, hogy a csatornalista nem része az ASZ-nek, így nem is vonatkoznak rá azok a 30 napos előzetes bejelentési kötelezettségek. A folyamat végén, és ez tulajdonképpen a 10. lépésnek egy külön díját szántam, az, hogy hogyan vált hivatalosra ez az egész szakértői körben kidolgozott eljárásra. Hát először is úgy, hogy június 26-án múlt évben az NMHH főigazgató helyettese kiadott egy nyilatkozatot, amelyben egyetértéshez helyeztek ki az eljárás rendben és a kapcsolódó dokumentumokkal kapcsolatban. De ezen túl még többet is tett, mert erőforrás is dedikált erre a félre. A Pados Lati volt az egyik kolléga, illetve Csudai László a másik, akit arra dedikált, hogy konkrétan itt vannak feladatok, amiket el kell végezni, tehát az NMHH-nak hetente elkezdett kezdetéig adatokat kell szolgáltatni a kábeltévé szolgáltatóknak. Egy szoftverfejlesztés is kellett, és emberi erőforrás is, ezt a hatóság biztosította. Tehát ez volt az első jóváhagyás, és volt egy hivatalos jóváhagyás a hétközösi érdekegyeztetési tanácsnak. Ez múlt év július 2-án megtörtént, minden tag egyhangulag úgy szavazott, hogy elfogadják a két meggazdálkodási munkacsoportja által kidolgozott eljárásrendet és a kapcsolódó dokumentumokat. Ezzel gyakorlatilag minden héttag számára kötelezővé vált a eljárásrendben foglalt feladatok intézkedések végrehajtása. Ezen hivatalos jóváhagyások alapján július 10-én a 28. héten elindult a mobil adatszolgáltatás az NMHH felé, az NMHH pedig július 13-ától heti rendszerességgel szolgáltatja az adatokat a KGTV szolgáltatóknak, ugye csak a saját működési területükre vonatkozóan. Végül a konklúziók, amiket itt próbáltam, ezekkel próbáltam összefoglalni tulajdonképpen a lényegét a dolognak. Hát először is az egy óriási dolog, hogy a hét keretében működő elektronikus képzési szolgáltatók, akiknek adott esetben ütköző véleményük vagy érdekeik lehetnek, képesek kompromisszum alapú együttműködésre az ügyfelek érdekében, hogy egy közös megoldást találjanak egy olyan kérdésre, ami az ügyfeleket érinti. Az NMHH, mint független mediátor bevonása, ez a sikeres együttműködés záloga lehet. Nem jöhetett volna létre az eljárás, nem, ha nincs a hatóság, és egy pozitív, aktív szerepet nem játszik ebbe az eljárás rendbe. Ahogy említettem, a kábeltévé szolgáltatók visszajelzései pozitívak, tehát nyilván ebből profitálnak a szolgáltatók is, de az együttműködés legtöbb haszonélvezői természetesen az ügyfelek. És végül, ami a jövőben mutat, a jelenlegi sikeres együttműködés az RTL 800 kábeltévé elektromágneses összeférési kérdésekben, ez egy nagyon jó alapot szolgáltat ahhoz, hogy hasonló együttműködések létrejöjjenek majd a jövőben. Ugye a 800 MHz-es témánál sokkal a nehezebb lesz, amikor a 700 MHz-es digitális kettő hozadékság kerül mobil használatra, mert ugye most a kábeltévé hálózatoknak kb. 14%-át érintett ez a DD1-sávú működés. A DD2-sávú működés akár 60%-át is, tehát 1800 hálózatot érintett, tehát sokkal nagyobb fajsúlyú probléma lesz. De végül is lesz egy minta és egyfajta alap, és egy partnerek között, szolgáltatók között kialakult jó együttműködés, aminek alapján rendelhetőleg ez is majd megoldható lesz, de ez még egy kicsit odébb van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és akkor majd várom a kérdéseket, de ez azt hogy hivatalos hozzászólási következik.
Tisztelettel köszöntök mindenkit, mindenkinek boldog új évet kívánok. Én egy kicsi...
Technikai tünet, gyors cselek.
tisztelettel köszöntök mindenkit. Hát én, mint a szabadságnak a képviselő, kicsit másképp közelítem meg ezt a dolgot. Gyakorlatilag minden új szolgálat bevezetése nehézségekkel jár, hiszen az általában vagy együttélésre közelebbít a régieket, vagy pedig a régieknek el kell hagyni a sávot és az új lép a helyébe. Hát itt most az a helyzet állt elő, hogy együttműködési kötelezettség van, és hát ennek tulajdonképpen megteremtődnek a műszaki alapjaival. Egyik oldalról van egy teljesítménykorlát, a mobilok részére, ez a 120 dB mikrovolt a méter. Másik oldalról pedig a KTV berendezések zavar tűrő képessége, és ennek alapján a mérnökök kiszámolták, hogy kérem szépen ez képes együttműködni. Amennyiben mind a két fél betartja a paramétereket, és jól és együttműködik. Na most tulajdonképpen úgy néz ki, hogy idő bebizonyította azt, hogy ezek a mérnöki számítások, amit elvégeztek, ezek jók, és a rendszer képes működni. Ez valamiben az is szükséges, hogy az érintett felek egymással együttműködjenek, és tulajdonképpen egy folyamatos információcsere legyen. Az NMHH felvállalta azt a feladatot, hogy legyen ennek tulajdonképpen egy kicsit a mediátora is, és biztosítsa a szolgáltatóknak a titkosságot, tehát a marketing tevékenység az zárt legyen, és ne jusson olyan személyeknek a tudára, akik ebben érintettek. Most ennek érdekében az NMHH kifejlesztett egy szoftver, és ezt a szoftver jelenleg két ember kezeli, a kollega meg én. Azt mondják, hogy a titok az, amit egy ember tud, vagy annál kevesebb, hát kérem azt, hogy viseljék el, hogy hát két ember tud róla, és mi ketten is képesek vagyunk a titoknak a megtartására. Na most nagyon sok félelem volt elsősorban kábeltérések részére, és a hatóság ott okra ezt a félelmet, mert tulajdonképpen itt arról van szó, hogy amennyiben a kábeltéri hálózatnál komoly problémák lépnek fel, ez több millió ember érint. És ez mindenféle eszközzel el kell kerülni. Na most úgy néz ki, hogy itt ez az együttműködés sikeres volt, és tulajdonképpen a paraméterek betartásával sikerült elkerülni azt, hogy nagy komolyabb probléma legyen. A zavarbejelentéseket két csoportra osztanám, az egyik a szolgáltatói panaszok, a másik pedig az egyéni előfizetői panaszok, az egyéni bejelentések alapján lévő panaszok. Szolgáltatói részről két bejelentés érkezett, az egyik az hát az egyik kábeltévés szolgáltató részéről, aki rögtön kifogásolta, hogy a mobilok sokkal nagyobb teljesítménnyel működnek, mint amennyi megengedett, mint amennyi a szabványban van. NMHH ellenőrizte, nem volt megalapozott ez a panasz, és úgy néz ki, hogy a mobil szolgáltató szigorúan betartják a paramétereket, hiszen ez az egyik alapfeltétel. Másik oldalról szintén volt egy panasz, amikor egy szállodánál lévő antenna rendszernél panaszkodott az egyik kábel szolgáltató, hát eléggé szerencsétlen módon nagyon nagy zaj csapott a saját kérmel körül, és végül is kiderült az, hogy hát nem volt komoly a probléma, egy olcsó alul átszerető szűrővel a problémát meg lehetett oldani. Tehát igazából szolgáltató részéről ez volt a két komolyabb panasz. Egyéni panasztevők részéről az a tapasztalat, hogy általában a saját rendszereikkel van probléma, kábelek, kábelcsatlakozások, rosszak, antenna rossz, tehát ilyen jellegű problémák vannak, a mérőszolgálatunk minden esetben kiment, segített, és segítőkészségnek az volt az eredménye, hogy sikerült elhárítani a zavarokat. A maga a bejelentési folyamat a szolgáltatók részéről folyamatos volt, a mobil szolgáltatók részéről, és én azt hiszem, hogy egy nagyon jó együttműködés volt a teljes időszakban. Én nem mondom azt, hogy minden esetben határidőre jelentettek, de egy telefonnarkát pénteken estig volt nekik a bejelentés idő, az NMHH pedig a hétfő és a kedő napot kapta arra, hogy 24 óráig tájékoztassa a kábeltéri szolgáltatókat. Ha nem ér érkezett meg az információ hétfő reggelre, fölhívtuk a billetékest, és hétfő délig megkaptuk, és azt lehet mondani, hogy 99%-ig az NMHH hétfő délután az összes információt leadta a kábelkérdések felé. Kábelkérdések részéről kérdések, problémák nem merültek föl, egy szolgáltató részéről merült fel, hogy ő már szeretné tudni a 2016-os terveket is, de hát a megállapodás alapján erre nincs lehetőségünk, és ilyen adatokat nem is kapunk a mobil szolgáltatóktól. Én azt hiszem, hogy ez a megállapodás és ez a működési modell nagyon jó példa arra, hogy együtt, hogy kell együttműködni a kábeltévéseknek, a mobilosoknak és a hatóságnak, és itt köszönöm azoknak, akik eljöttek a mi média és hírközlési biztosunkhoz is, hogy egyrészt is tapasztalni a problémát, és tulajdonképpen itt az NMHH vállalta azt, hogy minden egyes ilyen vitás esetben egyrészt mértékletesen jár el, tehát értékeli a helyzetet, igényezeti a mérőszolgálatnak a segítségét, és minden esetben tulajdonképpen megalapozott műszaki alapon teszi meg a következő hatósági lépéseket. Szerencsére nem volt erre szükség az elmúlt időszakban, és még egyszer köszönöm mindenkinek az együttműködést. Kérdés
esetleg? Szeretném kérdezni akkor a jelenlévőket, hogy az államosokkal kapcsolatban van-e valakinek felvetett kérdése, illetve kiegészítő előadója. Én azt gondolom, hogy mind az előadás, mind pedig utána a beszámoló tulajdonképpen rávilágított arra, hogyha ha tudunk, akkor tudunk együttműködni. Tehát azért látszik, hogy megfelelő szabályozás és megfelelő kompromisszok mentén tulajdonképpen azokat az információkat már előzetesen meg tudjuk osztani egymással, amit piaci körülmények között nem nagyon szoktak megosztani egymással a résztvevők. Tehát kell egyfajta katalizátor, aki tulajdonképpen ezeket az adatokat tárolja, megosztja, megfelelő képen kezeli. Nekem egyetlen egy kérdésem volna ezzel kapcsolatban, hogy a későbbiek folyamán természetesen a későbbi sávnál, hogy ezeket a tapasztalatokat gondolom fel fogjátok használni arra vonatkozóan is, hogy amikor majd nagy több hálózatot fog érinteni ez a fajta technológiaváltás, akkor ez mit fog jelenteni, illetve hogy milyen eljárásrendben szeretnétek kidolgozni a jövőre való tekintettel.
Igen, hát most a héten mögött a digitális 2020. sávot említettem. Itt a konkurzióknál. Ugye ez egy sokkal nagyobb, sokkal felsősebb probléma lesz. Ugye még a 800 MHz digitális hozadéságnak a kábel TV hálózatokban, kábel TV hálózatok kb. 14%-ában használták fel ezt a sávot, addig a 700 MHz sávot az biztos, hogy sokkal több településen, sokkal több szolgáltató használja, tehát akár 1800-2000 településen is ez probléma lehet. Ugye tulajdonképpen arra is olyan az eljárás, hogy már előre felhívja a figyelmet arra, hogy néhány év múlva, tehát ez a néhány év 2020 körül lesz, azért jönni fog a 700 MHz-es LTE is, ez egészen bizonyos. Ugye a 2015-ös VLC-n már egyértelműen rögzítésre került a csatornaterv. Várható, hogy az Európai Unió lehet, hogy ebben az évben kiad egy határozatot, amivel megszabja a határidőket a 700 MHz-es sávnak az engedélyeztetésére. Magyarországon én úgy vélem, hogy 2019-ben megtörténik majd a 700 MHz-es sáv engedélyeztetése. Nyilván a három inkubás mobil szolgáltató, meg esetleg más is jelentkezni fog ezért a sávért. És 2020 után el fog indulni a LTE 700 szolgáltatás is Magyarországon, de addig van még mondjuk 4 év. Tehát tulajdonképpen ez a kábel TV szolgáltatóknak megfelelő felkészülési időt ad, hogy a probléma tudatosításával megtegyék a szükséges lépéseket. Ugye egyszer visszaugrok arra, hogy milyen megoldási javaslatok voltak. Nyilvánvaló, hogy itt a 700 MHz-es sávnál nagyon örvendetes lenne, hogyha egyrészt ez a digitális átállás a kábeltévé hálózatokon az egy kicsit felgyorsulna. Ugye jelenlegi beszések szerint körülbelül 10-15%-a a kábeltévé hálózatoknak digitális, tehát ahol megtörtént az analóg digitális átállás. Hát itt örvendetes lenne, hogyha ez a szám mondjuk 2020-ig sokkal feljebb lenne, mert akkor ez azt jelenteni, hogy sokkal zavar tűrőből csatornák lesznek majd a kábel TV hálózatokban. Ahogy említettem, az is remélhető, hogy ugye 2018-ig ez a DNSP remélhetőleg megvalósul, és nagyon sok lakásban már optikai bekötés lesz, ami megszünteti a problémát. Tehát ez is egy reményteli megoldási lehetőség, és hát nyilván a kábel TV szolgáltatóknak, ahol esetleg megmarad a létkábel, ott pedig törekedni kellene, hogy 2020-ig hát fejleszték, upgrade-eljék a hálózatukat, tehát több minőségű kábeleket alkalmazzanak, árnyékolt csatlakozókat, dugókat, tehát megfeleljenek mindenben a most már emelt szintű, mondjuk az A osztálynak megfelelő árnyékolási hatékonyság követelményeknek. A várató, vagy ennek ellenére lesznek problémák, és több probléma lesz, mint most, de én azt hiszem, hogy ezzel a, és ez, ahogy mondtam, egyfajta minta, ez a fajta eljárásrend, ennek az alapján azért valamilyen módon megoldást lehet találni, és figyelembe véve ezeket a fejlesztési lehetőségeket is, hogy 2020 után ezek a problémák kezelhetők legyenek. De mondom, itt van egy 4 éves felkészülési időszak a kábeltéri szolgáltatóknak, ezt nagyon ki kellene használni arra, hogy csökkentsék a potenciális lehetőségét annak, hogy az rendszer és a kábeltéri rendszer között elkományos és hát összeférhetetlenségi problémák.
Kiegészítés tulajdonképpen itt van egy tapasztalat. Van egy sikeres megoldás is, és amiről nem beszéltem előzőleg, hogy a kábeltévések tulajdonképpen itt egyrészt elmenekültek a zavar csatornákkal, tehát saját maguk megoldották a problémákat saját erőből. De összegyűlt egy csomó tapasztalat. Ezt a tapasztalatot fel kell majd használni a következő periódusban. Tehát itt most gyakorlatilag befejeződik ezt az évetán a bázisállomásoknak a telepítése, sőt van olyan szolgáltató, aki már csak egyet-kettőt fog telepíteni, tehát nagy rész befejezte, van egy csomó tapasztalat. Most lehet úgy, hogy most 4 évig nem csinálunk semmit, és nem készülünk, és utána mondjuk, hogy nagy baj van. Én azt mondom, hogy ezt az időszakot fel kell használni arra, hogy hát értékeljük a dolgokat, és utána, tehát felkészülten fogadják az újabb digitális átállást. A másik oldal a dolognak az, hogy tulajdonképpen amiről nem beszélünk, hogy van a kormánynak egy digital agendája, ugye, amiben tulajdonképpen fel akarja gyorsítani az internetes szolgáltatásoknak a lehetőségét, és megvan, hogy 30 megabit-szekundon legyen minden lakásnak. Most kérem szépen, itt a kormány egy csomó pénzt fog erre adni, EU pénzből, egyéb pénzből. Gyakorlatilag én azt mondom, hogy a kábel TV nem független az internet szolgáltatástól, és olyan, aki csak kábel TV-t szolgáltat, azt nem, hogy kevés, és egyre kevesebb lesz. Tulajdonképpen föl kell használni ezt a lehetőséget a hálózatoknak a felújításához, új modern hálózatoknak a kiépítéséhez. Én nem akarok példát mondani, de én láttam mostanában egy olyan szolgáltatót, aki az oszlopokra gőzerővel húzta ki az optikai kábelt, és olcsón és jó szolgáltatást tud nyújtani, és én azt hiszem, hogyha valaki versenyképes akar lenni, akkor a saját kábel TV-t, az internetet egyesíteni kell, esetleg még telefonnal is, és egy modern szolgáltatást kell bevezetni. Azt hiszem, hogy lesz erre idő, és aki ebbe az irányba lép, az sikeres lesz. Köszönöm szépen.
Azt benne van a Magyar Telekom részén, én a mobil részre foglalkozom, én velük a kapcsolattartó is. Az lenne a kérdésem, most bemegyek egy balkánkóba. Én csak műanyag árnyékolási csatlakozóknak szoktam hívni, amikor még 20 évvel ezelőtt az MMH színeibe én is kábeltérőket nyertem. Sokszor tapasztaltuk azt, hogy a előfizető motort nem használták a szolgáltatók által az összerakott szorokikán, mert inkább ő barkásokra fogjuk. Ez nekik szimpatikusabb volt, hogy ezeket valahogy nem lehetne kivonatni a forgalomból, hogy ott is csak ezek a profikátkapozók jelennének meg, vagy ezek legyenek el.
Nem igazán, elvédést.
lehet vitatkozni azon, hogy egyik jobban, másik kevésbé, de olyan, hogy csak mi majd ilyen nem létezik. Hosszú-hosszú éve. Elnézést kérek, mindegyőre tapad törvös. Egyébként is. Tele vagyunk daradattal. És mondjam azt, hogy egy talajbanknak a tápegysége meg tudja zavarni on nélkül a jókisztinek a modellé. Itt tart.
Azt tudom mondani, hogy ha valaki ilyet alkalmaz, előbb-utóbb találkozik a zavarral, és akkor vagy kihívja a szolgáltatót és lecserélik nála, korszerűre. Nem igazán jelentő, de elképzelhet, igen. De a kereskedelmet nem tudjuk befolyásolni.
Ez egy,
a Bármi Zoltán magyar
telefon.
Eljje!
Gratulálok! Én csak annyit tanácsolnék, hogyha pontosan megnézik a szélessávú pályázatnak a kihívását, akkor olyan részletesen sok nem van, ha nem csak, hogy mondjuk a teremon mikor, hova fog telepíteni, vagy a hutatom, vagy valami, de a lefedendő területek listája, illetve ezeknek az üzemelése, illetve egyáltalán mikorra kell mit teljesíteni a szolgáltatóknak, elég sok tanácsot ad abban, hogyha valaki tanácsra van. Amellett, hogy ugye tudjuk, hogy az ország az idegnyolcra kellene mindent befedni, és hát nyilvánvaló, hogyha leterakjuk azt az elvárást meg, ami a pályázatban népszerűsítve település lista megvan, akkor elég jól ki lehet azért találni ezeket a nem olyan nagy kívülta, nem lehetek egy
nyilvánosságban. Köszönöm szépen a kérdést.
Egyébként ennek a kérdésben, hogy ez egy kérdésből fakad, hogy 2015-ös szervezkészíti tudnék, ugye, ahogy említettem, a 6. hétre vonatkozóan adunk mi előrejelzést az LT800-as fejlesztésekről. Na most az ügyféltájékoztató szöveg eredeti változatában valaki ezt úgy értette, hogy a 6. hétre, ugye a 2016. hétre vonatkozik ez, ugye ez júliusban indul, akkor már a 28. héten voltunk, tehát akkor már volt 6. hét, tehát ő úgy értelmezte, hogy 2016. hétre vonatkozóan a feladatokat. Tehát ez egyébként az előzeti tájékoztató szöveg pontosításával ezt a félrejelzést, érthetőséget megtüntettük. Tehát ez ebből fakad, hogy úgy látszik, azt hiszük, hogy csinálunk egy olyan szöveget, ami mindenki számára egyértelmű, de kiderült, hogy mindenféle lehet érteni ezt is.
Ez régen már szó, hogy szükszárt.
Nekem is lenne egy olyan kérdésem, hogy a hálózati interferencia ügyek meg vannak oldva, úgy tűnik, tehát, hogy ezzel. Van-e arra mérési tapasztalat, hogy lakáson belül kábel TV-szer szomos és egy LTE-el méteni lehetőség, ezek vajon egymást zavarják, tehát van-e ilyen panaszból?
Hát mérési eredmények vannak egyébként, az Onkor Péterük csináltak az NMHH mérési fogalmat ilyen mérésekre, és egyébként nem akarsz előbeszélni, vagy?
Mondjam.
Éppen most készítem előző előadásra, fellapoztam a Onkor Péter előadását, és a tulajdonképpen ők ott azt jelenték, hogy különböző ilyen eurók, kábelmodemek, azok mennyire zavar érzékenyek, és amikor egy szabványos szőben vannak, és az derül ki, hogy borzasztóan erősen változik a kábelmodemnek meg zavarkörű képessége, és volt olyan modem, ahol fél méterre közel lehetett menni egy mobil készülékre a modemhez, de volt olyan modem, és ahol 6 méter távolságon már bezavartam egy készülék, de a jó minőségű kábelmodemnél gyakorlatilag fél méter, legfeljebb fél méter közelsége lehet menni. Ugye ez egy olyan panasz, amit maga az ügyfél könnyen el tud hárítani azzal, hogy amikor érzékelő túl közel kerül a set-topoxhoz, akkor vagy a kábelmodemhoz, akkor távolabbi fél készülékét, mert egyébként ebből is, hogy valaki rátéz a set-topoxhoz, az eltérjen készülékét, akkor abban biztos, hogy
Tom Péter tartott erről részletes előadást és az összes paramétert ismert.
És mindenkivel nyugdíja, szeretném megkérdezni, hogy ez a probléma nyilván Európában történelmi fordulat, ugye? Van-e erről tudomásunk, vagy hogy nem fordult elő, miért nem fordult elő, vagy előfordult, hogy oldották meg, hogy ebben a vulgárikum csak az, hogy le lehetett ültetni a különböző szolgáltatókat egy asztalra.
Ahogy elmondtam, az elején tulajdonképpen kidolgozták a mérnökök a paramétereket, és azt mondták, hogy ez működik, és kevés zavar lesz. Egész Európában viszonylag kevés zavar volt, tehát nem volt. Olyan zavarok ellenben voltak, hogy olyan területeken, ahol sokan nézik a földi televíziót, ott előfordultak ilyen zavarok, elsősorban abból, hogy, és abból adódott, hogy például kidolgoztak olyan antenna erősítőket, amelyek az egész sávra vonatkoznak, és akkor ennek az előerősítője betette az összes zavar, és ezeket le kellett cserélni, illetve szűrőket kellett rátenni. Svédországban, északi országban volt ilyen probléma, Németországban is volt, külön projekteket hoztak erre létre, és magyar áron 800 forint körül van egy ilyen alulát előszűrő, és ezeket betették, és ezekkel a problémák megoldottak. Az NMHH is készült erre, hogy ez tömegesen előfordul, de nem volt erre olyan nagy, nem volt tömeges jelenség nálunk.
Én egy példát tudok mondani a német példát, és ez is mutatja, hogy mennyire különböző az egyes országok helyzete. Ott például ez a fajta probléma, ami nálunk felmerült, ott ez egészen szorványosan merül fel. Egy hófolyónak nagyon jó minőségű kábeleket alkalmaznak, és ott is is annyi légkábeles megoldás, mint itt Magyarországon. Tehát gyakorlatilag itt ismeretlen ez a fajta probléma, ami itt van. Ugye egy olyan kábel, aminek van ilyen szövött árnyékolása plusz, még egy omnifóliás árnyékolás, az akár 90 dB-s árnyékolási hatékonyságot is tud. Tehát ott olyan jó minőségű kábel-TV rendszerek vannak, hogy nem nagyon fordulnak el ezek a problémák, ami sajnos nálunk főleg vidéki rurális környezetben előfordulnak.
Egy kicsit kérdezett, mondhatok rá, hogy még szemtudom is. Szóval azért elég olyan dolog, hogy meggyőződésem, hogy az egyik történelmi a figyelemváltás, legalább válváltásra közik. Az annak idején akkor is óriási pánik volt a hatóság részéről, már bocsánat tükrébe, hogy mi fog történni és hogy fog történni. És gyakorlatilag az igazság, hogy sajnos ott tartunk, hogy az analóg kábel televízió szolgáltatás egyenlőre nem lehet. Igazából nem tudok arról, hogy lenne erre felmérés, akár ennek már részéről hány, de ugye a hozzáértő állapotokkal foglalkozó szakemberek szerint több mint 6%. Ez azt jelenti, és ennek megvan a maga oka, ugye a digitalizálásra játék. És a digitális rendőrket az gyakorlatilag csak valamilyen rendelkezésre használ egyet, a másodikért már tésztél, a harmadikért még többet, a negyedikért még többet. De az, hogy manapság így nappaliban a konyhában és a két gyerekben bár a külön a tévén, teljesen természetes dolog. Tudom, Magyar Nika, hogy a mobil megüli a kártyát, vagy a televíziózás, álljunk a menet a 4K is valamilyen oknál fogva államnék többséggel terjed, ugye, mert most már a vírus abba fog menni, mert a kocsi. Ez a nagyobb tévé az egyáltalában nem fog kényszerűen meghalni, ha bármi nem lehet jósolni, mert kifondolta volna. De az biztos sajnos, hogy Magyarországon az analógnak még nagyon hosszú ideig tűnik, hogy létjogosultság. Tehát a lakinak tényleg jó. Hogy érni, ezt kell megoldani. Az, hogy térjenek át, csak amit itt törzsorokra ajánlok, már egyetlen pont sincs olyan, amit nem beruházási kérdés. Magyarul kármetérjük megtessen, de ugyanakkor szolgáltatok digitálisan minden, telefon, minden, na ne, szóval azért egy kicsit legyünk. Nem azt mondom, hogy elfogultak a kármet problémák. Tegye fel a kezdét, akinek nincs olyan kábel tévé. 1, 2, 3, 4, 5 és vagyunk 20-an. Tehát ez a arány, akár mondjuk még. És ez a óriási arány, és sajnos a népnek az a rétege, amelyik kerületet jövedelemmel rendelkezik, az úgy is egy. Tehát ezeket sajnos figyelembe kell venni, én mobilpárti vagyok, nem tudom, hogy mobilokban minden tovább megy. Na, nem kapkodom előre, mert megkép mindegyesek. De ez egy más kérdés. De az, hogy ezeket, amit ajánlottál, ezeket így megvalósítani, úgy, hogy a szegény embereké döntő községben a kábel tévé, illetve most már nem, mert a HD-t is ugye külön megfizette is a szolgáltató. Tehát a HD minőségét is különböző veszik el, és azért azt hagyd mondjam, hogy Erdély és Háté között bizony elég nagy, jól látható különbség van, aztán ez a négykával mi lesz, nem lehet jósolni, Japánban már 8 káron beszélnek, de a fejlődés nem áll meg. Nem csak a mobilnál nem áll meg, előtt is lesz, mit tudom én, ötödik generációs batőt, mobilhálózat, de nem áll meg a televíziózásban sem. Hogyan fog fejlődni ez? Képzetedik ugyan.
Na most itt egy érdekes kérdés merült fel, hogy tulajdonképpen itt mi legyen. Maga a digitális átállás az arra vonatkozott, hogy a földszerszínű televíziózást kell. A kábeltévékre nem. El kéne gondolkodni a kábeleseknek, hogy lehet-e erre valami állami támogatást, vagy valamit.
Ugye Németországban egy egyszerű volt a dolog, mert mindenki kapott így nyertes átadók.
Na most másik dolog, meg a műsorszoló társadalom egy kicsit, hogy mondjam, ilyen tendenciózus jelenségek vannak. Először azt mondták, hogy itt a 3D, és mindenütt 3D lesz. Nem lett 3D. Most jön a 4K. Most a 4K-nak nagyon komoly technikai, műszaki feltételei vannak. Tehát adás technikát átállítani, tévé, stb. Stb. Éppen ma olvastam hogy nem biztos, hogy a 4K-t fogják erősíteni. Van egy új fejlesztés, de nem jegyeztem meg az angol nevét. A dolognak az a lényege, hogy a színeket, színarányokat fogják módosítani, és sokkal szebb, csodálatosabb képet fog kapni, és ez a fejlesztés, ez lett a jövő. Na, úgyhogy egy nagy pénzt fognak belefektetni, reklámmal fog indulni, stb. Tehát
egyébként Gábor hozzátolásra kapcsolódva, mert egyetértek ezek, talán egy kivételével ezek mindegyik a beruházás igényes. Talán a csatorna leállításra cseréjével kapcsolatban azt mondanám, hogy helyettem a kábel-tv hálózatokban rengeteg felesleges csatorna van. Tehát az, hogy mondjuk két csatornát, amelyik zavarral érintett.
Mert én nekem egy-két felesleges csatornát.
Hát például a spanyol tv, a
magyar
kínai tv.
Ez egy olyan kérdés, hogy a 12 tv, hát nem tudom állni a kábel-tv hálózatot, és vannak egy olyan felintézet. És amikor a kettőből az egyiket el akartuk venni, akkor a népvel hálózat ránkhoz, hogy ihaj. Holott a népségnek a 95%-a nem akart, nem tudta az ugyanazt. Ez nem ilyen
egyszerű. Jó.
Nem ez lehet. Mert műsorokat kritizálni.
De ezt kapcsolódva van egy fontos.
Ez is nem műszaki kérdés.
Ez nem, igen.
Tehát semmi, ha hogy mondjam, a kábel-tévé hálózat műszaki emberének ez semmi köze. Hogy így fejezze ki maga. Egyszerűen arról van szó, hogy azt a maradványi, vagy szolgálmányi, nem maradványi, vagy csak szolgálmányi igényt is ki kell elégíteni, ami igenis, legyen a témai, vagy legyen a kolossz, vagy mit tudom én, igényelnek ilyen csatornákat, ami egyébként valóban 1% azt a mennyiségben néz.
Igen.
De a KFV a sok csatornája végét, azért a KFV, hogy nem is kívül
igen, ezeket azért még mondani akartam, hogy a zenemánának a spektrum stratégiája most van kialakítás alatt. De no, alapvetően egyetértek az, amit mondott, hogy a lépések azok beruházás igényesek, és abban is látni egy ilyen rációt, hogy a zenemána felkészülve erre a lépszer mögött és első bevezetésére valamilyen módon megtalálna a lehetőséget, hogy a kábel-tévé szolgáltató állami támogatást kapjanak a hálózatai korszerűsítéséhez. Ez egy teljesen megvan. És végül is ott bejön a dolog, hogy akkor a gépzetmögetes állót már úgy bocsátanák értékesítésre, hogy egy sokkal tisztább helyzet van az ilyen elektromágneses és összeférhetőségi kérdésekben a kábel TV és a mobil között, mint ami mondjuk itt az RT800 bevezetés előtt volt. Tehát 4 év az elég hosszú idő, a felkészülés ilyen tempontból is, mondjuk a hatóság is, hogy az állam is tulajdonképpen tehet-e megfelelő lépéseket, hogy forrásokat biztosítson a főleg a vidéki kis kábel-tévé hálózatok fejlesztésére.
Van egy távol egy néző kérdés is. Női kérdés, hogy mi lesz, amikor kijut az országos optikai hálózat?
Hána
Ándor.
Akkor egy jól megszüleget a problémának, hogy a lakások kiépül. De nem tudom, hogy ott jelenleg sem kívül, hogy a lakások kiépüljön mindenütt. Jó lenne, tehát azt hiszem ez az, hogy ez ágazható, mert ügyfél szempontból azt hiszem, hogy korábban sávféleséget jelent, és teljes zavarmentességet is, hogy mondjam, a külselek, a mágikus telek zavaró hatásától, tehát ez egy nagyon örvendetes tendencia lenne. Hát egy biztos, hogy ezzel az óriási ügyfélbe kellene, és azt nem látom én, hogy valóban, hogy mondjuk minden lakásból erősen az optikai kábel, hogy ehhez a megfelelő források valóban rendelkezésre áll.
Szóval, de... lehetőség korlátlan forrás.
De nagyon üdvözlendő, és ahogy mondtam is az előadásomban, ez egy olyan tendencia, amit mindenféleképpen erősíteni kell, hogy biztos megoldást ad erre a problémára.
Én köszönöm szépen az előadóknak. Köszönöm szépen az előadóknak a nagyon felkészült munkát. Én azt gondolom, hogy akik jelen voltak mind itt a teremben, mind a virtuális térben, azok a játszóképek kapcsak az LT1-800 és a Kárdán Televízió társaságok közötti együttműködésre, ezen a rendszereknek a zavartatására, illetve a zavar elhárításra. Én mindenkinek nagyon szépen megköszönöm a figyelmét, és reméljük, hogy a következő rendezvényünkön is hasonló érdeklődés lesz. Úgyhogy köszönöm szépen! Thank you.